Isten igéjét Máté evangéliumának a 18. fejezetéből olvasom, az első verstől a 14. versig. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki nagyobb a mennyek országában. Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony-bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázna magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket, az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és vesd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemeddel együtt vettetsz a gehenna tüzére. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek-e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lesznek áldássá a senkik, a valakiknek, vagy úgy is mondhatjuk, hogy miért van szükségük a valakiknek, a senkikre. És három pontban természetesen. Először nézzük, hogy mi a valakiknek a problémája. Másodszor lássuk, hogy mi a senkik áldása a valakiknek. És harmadszor lássuk, hogy a valakik hogyan válnak igazán valakivé. És ha te nem tudod, hogy ebben a történetben hol vagy, inkább senki, vagy inkább valaki, akkor majd biztos menet közben fel fogod ismerni. Szóval a valakik problémája először. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Jézus követői, akik tudják már, hogy az Isten országának az eljövetele a küszöbön áll, nem tudják, milyen módon fog eljönni, de azt tudják, hogy Jézus az Isten országát, az Isten uralmát hirdeti, és ez egy zsidó ember számára egy teljesen megfogható földi valóság lesz, ahol majd Isten uralkodik. Szóval ebben a helyzetben a tanítványok szeretnének pontos hierarchiát, hogy el tudják magukat helyezni a rangsorban. Ők valakik, vagy legalábbis valakik szeretnének lenni az Isten országában. És ezért dolgoznak az ügyön, hogy na jó, de hát akkor ki a nagyobb? Hol vagyok én? Ki leszek én? Amikor ezt olvassuk, akkor könnyen levetjük magunkról, hogy hát utoljára az óvodában vitatkoztunk ilyen stílusban arról, hogy ki a nagyobb, kinek erősebb az apukája. A mi szofisztikált köreinkben nem szokás odaállni a főnökünk elé evel a kérdéssel, hogy ki a nagyobb, azaz ki a jobb, az értékesebb, munkaerő számodra, vagy ki a hűségesebb beosztott, a Józsi vagy én? Vagy nem szoktunk odaállni egy nő elé, hogy ki a nagyobb, azaz ki a menőbb, ki az, aki jobban bejön, ki a dögösebb, a Feri vagy én? Ezt nem szoktuk így kimondani. Mint a barátnők sem állnak oda a férfiak elé, hogy mondjátok már meg, hogy ki a nagyobb, ki a szexibb, ki az, aki jobban bejön. Vagy lehet, hogy mégis. Pontosan tudjuk, hogy ez a meccs nem zárult le. Sőt, ez a meccs soha nem fog lezárulni, amíg világ a világ. Mert egy bírósági jelenet zajlik bennünk folyamatosan, amelyben folyamatosan megméretünk magunk által és mások által. És várjuk azt a végső szót, azt a végső ítéletet, amikor valaki végül kimondja, hogy rendben, rendben vagy, győztél, nagyobb vagy, te vagy az, amire annyira szomjazol. Csak az a nehézség, hogy soha nem tudjuk, hogy kinek kéne ezt kimondania. Lehet, hogy várom a főnökömtől, lehet, hogy meg is történt. Pontosan tudod, hogy milyen érzés kimondta, és szárnyakat kaptál, és szárnyaltál, de azt is pontosan tudod, hogy aztán eltelt pár nap, vagy pár hét, és ez a fantasztikus jó érzés, hogy végre kimondta, ez elpárolgott. Lehet, hogy kimondta az a férfi, vagy kimondta az a nő, vagy kimondta az a barát, vagy az a fontos ember, akinek a szavára annyira vágyjuk, hogy mondja már ki, hogy vagyunk valakik, és úgy éreztük, hogy igen, na végre megvan, végre helyemen vagyok, de a magabiztosságnak, az önbecsülésnek ez a csodálatos érzése, ez aztán újra elpárolgott. És akkor hamar eljutunk oda, mert furfangos emberek vagyunk, hogy hát kit érdekel, hogy mit mond rólam a főnök, meg az a nő, meg az a férfi, meg a barát, meg a Józsi, meg a... Kit érdekel? Hát majd én megmondom, hogy ki vagyok én. Hát a saját mércém az. És akkor onnantól magamtól várom a felmentő ítéletet erre a nagy kérdésre, hogy ki a nagyobb, ki vagyok én ebben a hierarchiában. Mit számít nekem mostantól, hogy más mit gondol, hanem magam ura vagyok, és csak magamnak akarok megfelelni. Hát miért kéne tényleg bárki másnak megfelelni? És ha valaki az előzőből indult, és rájön arra, hogy az életében oly sokszor várta mástól ezt a felmentő, végső szót, és eljutott ide, akkor először szintén felszabadult, hogy végre. Hát ez annyira jó, hogy hát végre majd megmondom én. Hát mit érdekel, mit gondolnak rólam? Nem érdekel a főnök, a férfiak, a nők, a barát. Én magam. Na az, valaki vagyok. Én mondom ki. De telnek a napok, meg a hetek, meg a hónapok, és mégsem érzed jól magad a bőrödben. Mert az rendben, hogy nem más mondja meg, hogy ki vagy, vagy mit érsz, de vajon működik-e, hogy te magad mondod ezt meg magadnak? Vajon létezik-e egy olyan belső fix mérce, amihez viszonyítva meg tudnánk fogalmazni, hogy na, akkor most ezt elértük, és valakik vagyunk? Ami teljesen független a külvilágtól. Hiszen végső soron a minket körbevevő világ, a minket érő hatások fényében fogjuk megfogalmazni, hogy mi ez a mérce. Hogy kinek kell lennem ahhoz, hogy soha többé ne nyomasszon ez a nagy kérdés, hogy ki a nagyobb. És akkor rájövök arra, hogy de hát nincsen biztos, fix, sohasem változó, csak belülről fakadó mérce, mert az is változik. Nem tudom megtalálni magamban a végső pontot. És ez egy nagyon fájdalmas és kimerítő utat sejtett, mert újra és újra akkor meg kell találnom, hogy minek az alapján vagyok valaki, és akkor hogyan adom ezt a választ. És azt hiszem, hogy ha őszinték vagyunk, ezeket a dilemmákat, ezeket egyikünk sem tagadhatja le. Teljesen mindegy, hogy valaki nagyon régóta kereszténynek mondja magát, vagy keresőnek, vagy még csak gondolkodik. Ez az emberi létünkhöz tartozik, hogy, hogy ez ott zajlik bennünk. Hogy valakinek meg kell már mondania, hogy ki a nagyobb a mennyek országában, értitek, ki a nagyobb. Valaki meg kell, hogy mondja, hogy hogyan leszek valaki, és nincs könnyű dolgunk. Nincs könnyű dolgunk, meg még mondjuk a nagyszüleink életében, hát persze ezt ki elhelyezheti, hogy ez mit jelent neki. Ezt a kérdést valamennyire lerendezte az, hogy hát ha valaki családanya vagy családapa lett, tisztességes munkája volt, amiből eltartotta a családját, akkor legalább úgy nagyjából el tudta helyezni magát, hogy ő ki. Ez nem oldott meg minden, de úgy nagyjából úgy tudta, hogy ki. De a mai embereknek, és itt aki idősebb, az nyugodtan gondolhat a gyerekeire vagy az unokáira, meg a körülötte lévő emberekre. Szóval a mai embereknek viszont ki kell találnia. Ma ki kell találni magadat. Ma meg kell valósítani az álmaid. Ma el kell érni azt, ami csak benned van, és akkor leszel valaki. És miközben egyrészt üdvözölhetünk egy olyan világot, ahol sokkal nagyobb lehetősége van az egyénnek, persze, ebben sok jó van, meg sok szép, mint mondjuk 500 éve, vagy valami törzsi társadalomban, ahol az egyén az semmit nem számít. De ez óriási terhet is jelent a mai embereknek, hogy hogyan találjam ki, hogy hogyan találjam ki magam. Hogyan találjam ki, hogy hogyan találjam ki, hogy hogyan találjam ki magam. És ez egy feneketlen kút. Valakinek lennem kell, aki több, aki egyedibb, aki megismételhetetlen, de hogyan érem ezt el, és ki fogja kimondani a felszabadító szót, hogy vagyok valaki. És ezért megy a fejünkben ez a lemez néha ennyire egyszerűen különben. Ki a nagyobb? Vagy úgy is megfogalmazhatjuk ezt a dilemmát, hogy kire nézünk? A másik emberre nézek, majd magamra nézek, majd megint a másikra nézek, majd megint magamra nézek. Eddig egyetlen végső vágy mozgat, hogy valakinek lenni kell, valaki meg kell mondja, hogy ki vagyok. És akkor Jézus egy radikális gyógyírt ír elő a tanítványainak. Ha valakik akartok lenni, akkor nézzetek a senkikre. Hogyan lesznek a senkik áldássá? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és azt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országában, nem lesztek benne az Isten uralmában, nem vagytok ott az Isten akaratában. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És ez egy nagyon-nagyon kemény lecke. Ők azon gondolkodnak, hogy ki lesz az Isten országában, az Isten uralmában a nagyobb. Jézus meg odahív egy gyermeket, és rámutatva még azt is kérdésessé teszi, hogy egyáltalán bejuttok-e az Isten országába. Ez egy dupla pofon. Nem az a kérdés, hogy melyikötök a nagyobb, hanem hogy egyáltalán részetek van-e az Isten uralmában. Valamint, miközben ti a nagyobbat keresitek, a kisebbre kellene figyelnetek. Alapjaiban fordítja meg a tanítványok gondolkodását. Frontális támadás. Frontális támadás, mert azt mondja a valakiknek, na, talán megtaláltad már, hogy hol vagy a történetben, ha meg nem tértek, ha meg nem fordultok, olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor nem, nincs részetek ebben a dologban. Ha nem fizikailag is, ha nem fordultok, ha nem néztek egészen máshova, mint eddig, a másik meg a mama, a másik meg a magam, a másik meg a magam, nagyobb meg én, akkor semmi. Hogyan segít tehát a megfordulásban a kicsinyekhez való odafordulás? Kik a kicsinyek? Ebben a szakaszban olvasunk először a gyermekről, akit Jézus odaállít, majd általánosítva azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, majd utána nagyon hamar már kicsinyekről beszél. Miért? Mi történik, amikor odaállítja Jézus ezt a kisgyermeket a tanítványok elé? Nos, ebben a helyzetben a gyermeknek a társadalmi státusza a fókusz. És ezért az a kultúra nem imádta úgy körbe a gyerekeket, mint mi. Közben persze lehet, hogy meg mégis sokkal jobban gondoskodott. Nem? De hogy a gyermeknek a társadalmi státusza a fókuszt, hogy a gyermek az nem fontos a fontosoknak. A gyermek nem fontos, és azoknak, akik azon beszélgetnek, hogy ki lesz a nagyobb az Isten országában, ami egy nagyon komoly dolog. Az ilyen komoly felnőtt körökben, a valakiknek a köreiben a kisgyermek az a senki, meg a semmi. Nyilván ez a gyermek egyfajta megszeppentséggel állott a felnőttek világában, ami csak illusztrálja a társadalmi szerepét. Tehát ne ilyen teológiai értelmet, vagy romantikus értelmet, vagy ilyen lélektani, érzelmi kategóriákat keressünk a gyermekben elsősorban, hogy olyan ártatlan, meg nyílt, hanem azt lássuk, hogy társadalmi értelemben ő senki. Aztán, ahogy mondtam, miután odaállítja Jézus a gyermekeket, és azt mondja a gyermeket, és azt mondja, hogy ha nem lesztek ilyenek, akkor nem mentek be az Isten országába, akkor utána átvált a kicsinyekre, majd az elveszettekre. A 10. versben ezt olvassuk. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek egy kicsinyek közül. És nyilván ez meg a gyermek, a kisgyermekek összefüggésében van, hangzik, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Majd ezután Jézus elmond egy példázatot egy emberről, akinek 100 juha van, amit általában a bibliaolvasó keresztények külön szoktunk látni ettől a gyermekes történettől, de egybe van teljesen. És azt mondja el, hogy amikor egy juh eltéved, elvész, akkor ott hagyja ez az ember a 99-et, megkeresi az eltévedtet, és utána így foglalja össze a példázatot. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egyise kicsinyek közül. Ugyanott tartunk. Itt pedig már nem a kisgyerekekről van szó, hiszen a példázat arra mutat, hogy Jézus azért jött, hogy megmentse azt, aki elveszett, meg eltévedt. És pontosan tudjuk az akkori helyzetből, meg Jézus életéből, hogy ezek pedig nem mások, mint a társadalomnak a megvetettjei, akit a vallásos többség bűnösnek titulál, meg hát bűnös is. A társadalomnak az a rétege, ugye klasszikusan Jézus körül ezek a vámszedők és prostituáltak, ezekkel szokták kifejezni ezt, akiket különben senki nem tart fontosnak és értékesnek és méltónak, akik a valakik szemében senkik. A gyermek, aki kiszolgáltatott, erőtlen, akit átnéznek, aki a fontosnak nem fontos, az egy idő után nem csak a gyermekről szól, amikor Jézus a kicsinyekről beszél, hanem mindenkiről, a bűnösről, a szánalmasról, a mindenét elvesztőről, a kivetetről, az elhagyatról, a csúfos kudarcot vallottról, az idősről, a magányosról, a menekültről, mindenkiről, aki társadalmi értelemben semmi és senki. A valakiknek. Ők a kicsinyek. Másodszor, miért fontos feléjük fordulni? Nagyon egyszerű ennek a szakasznak az üzenete, azért, mert akik nekünk valakiknek senkik, azok Istennek valakik. Ebben a szakaszban Jézus kétszer utal a mennyei atyára, kétszer mondja ki, hogy mennyei atya, és mindkettő arra mutat, hogy Istennek fontosak a senkik. Az első a 100 juh példázat, amit már elmondtam, és ott azt olvassuk a végén, emlékeztek, hogy az ember jobban örül a megtalált egynek, mint a meglévő 99-nek. Az atya jobban örül egy megtalált eltévedtnek, egy senkinek, egy megmentett elveszettnek, mint 99 meglévőnek. Mert az az egy, az a kicsiny, az az elveszett, a fontosak által lenézett, az neki fontos. Érted? Aki nekünk nem fontos, mondjuk ki. Csomó ember van, aki nekünk nem fontos. Aki nekünk nem fontos, az neki fontos. Ezért, ha feléjük fordulunk, az atyához fordulunk. A másik pedig, miért fontos feléjük fordulni, mert az atyának ők fontosak, a másik, nagyon érdekes ez a mondat, meg előtte hangzik el, vigyázzatok, nehogy megvessetek egyet is a kicsinyek közül, vagy nehogy megbotránkoztassatok egyet is a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. A kicsinyek, a senkik, angyalai a mennyekben látják a mennyei atyám arcát. És aki így ismeri a héber szentírást, meg a zsidók gondolkodást, az pontosan tudja, hogy a mennyben, az Isten trónusánál, amikor például egy látomásba belátod a Ézsaiás próféta, akkor az Isten jelenlétében a szeráfok, akiknek szárnyaik vannak, eltakarják az arcukat Isten előtt. Mert Isten dicsősége és szentsége olyan hatalmas, hogy még az angyalok is el kell, hogy rejtsék az orcájukat Isten előtt. Ez a zsidó gondolkodásmód, és Jézus mit mond? Igen. De ezeknek a kicsinyeknek, ezek annyira fontosak Istennek, hogy az ő angyalaik mindenkor látják a mennyei atyám arcát. Ószövetséges teológusok kedvéért mondja ezt N.T. Wright. Meg vagyok mentve. Szóval mindebből világos, hogy Jézus miért mondja ezt, hogy ha nem tértek meg, ha nem fordultok meg, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országbákba, mert akkor fordultok az atyához, akkor fordultok Isten felé, amikor képesek lesztek a semmiket, meg a senkiket fontosnak látni, ahogy a mennyei atyátok is teszik. És képszerűen, ameddig felfele nézünk, hogy ki a nagyobb, meg méricskéljük magunkat a másikkal, addig biztos, hogy nem nézünk lefelé ezekre a senkikre, mert egyszerűen annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy valakinek lennem kell, hogy van, hogy önmagamra nézek, vagy felfele nézek, vagy másikkal méricskélem magamat, lefele maximum annyit addig nézek, hogy na jó, azért olyan mégse vagyok. És azt mondja, ha nem fordultok meg, ha radikálisan nem fordultok meg, és nem kezdtek el lefelé nézni, kitartóan, akkor semmi közötök az Isten uralmához. Azért ez kemény. Aki megalázza magát, és olyan lesz, mint a kisgyermek, az a nagyobb. Hogyan fordulhatunk feléjük? Hogyan fordulhatnak a valakik a senkikhez? Jézus pontosan tudja, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Lehetetlen szinten. Mert mi a fontosságunk meg a nagyságunk keresése közben a kicsinyeket megvetjük, eltakarjuk az arcunkat előlük, oda se nézünk. És akkor Jézus azt mondja, hogy és értetek, mit csináltok? És itt jön ez a másik vonulat ebből a szakaszból. Megbotránkoztatjátok őket ezzel. Mit jelent megbotránkoztatni? Azt jelenti, hogy ahogy viselkedtek, ahogy feléjük nem fordultok, ahogy őket lenézitek, ahogy őket megvetitek, azzal megfosztjátok őket a hitüktől, vagy a hitük lehetőségétől. Mert ha ti vagytok a fontosak, ha ti vagytok valakik, ha ti vagytok az Isten emberei, tanítványok, ha mindenki hozzátok köti azt, hogy milyen Isten, ti pedig lenézitek a gyengét, lenézitek az utolsót, lenézitek a senkit, mert el vagytok foglalva magatokkal, akkor a senki meg fog abban erősödni, hogy tényleg én még Istennek is senki vagyok, mert Isten népe, Isten követői, Isten képviselői engem senkinek tartanak. És a senkik alapvetően azt gondolják, hogy ők senkik. A senkik alapvetően azt gondolják, hogy nekik nincs sok közük az Isten országába. És ezért Jézus nagyon keményen óv, hogy ha megbotránkoztatjátok a kicsinyeket, mert el vagytok azzal foglalva, hogy ki a nagyobb, és ha a ti nagyságkeresésetek miatt, jó keresztények, a kicsik, a semmik, a kigunyoltak, a megvetettek, a menekültek, a mindenféle futottak még kategória, abban erősödik meg, hogy hát tényleg nekünk semmi közünk az Istenhez. Azt mondja, hát nem lehet megóvni a világot attól, hogy legyenek megbotránkozások, de jaj annak, aki megbotránkoztat. És mivel Jézus pontosan tudja, hogy a szív változása mindannyiunknak zsigerileg, hogy tényleg lefele nézzünk, annyira nehéz, és mivel pontosan tudja, hogy a fontosságunk tudata mellett elmegyünk a kicsinyek mellett, ezért egy drasztikus képet használ. Ha a kezed vagy a lábad botránkoztat meg, vágd le. Ha a szemed botránkoztat meg, vájd ki. Mert jobb lábak nélkül bemenni az Isten országába, vagy kéz nélkül, vagy szem nélkül, mint elveszni a gyehenna tüzében. Nyilván az öncsonkítás képei az irodalmi eszköz. Ez azonban nem von le semmit Jézus szavainak a komolyságából. Sőt, pontosan tudjuk, hogy milyen berögzött beidegződésből, ha meg akarunk változni, az lehetetlen szinte. Olyan küzdelem, mint levágni a kezünket, vagy levágni a lábunkat, vagy kivágni a szemünket. Ezek a mély beidegződések, amik ott vannak, a ki a nagyobb, ki vagyok én, hogyan leszek valaki, ez az üvöltő kérdés, szó, ami ott van a szívben, hogy tudnék odafordulni a senkihez, meg a semmihez, amíg ez a kérdés nem oldódik meg bennem, ez nem változik meg könnyen. Hogyan? És azt mondja, inkább vágd le a kezedet, mert nem ad. Meg vágd le a lábadat, mert nem megy oda ezekhez. Meg vágd ki a szemedet, mert nem nézel rájuk, és inkább ezt tedd. Értitek, ezt mind képszerűen meg akarja fogalmazni, hogy milyen hihetetlenül nehéz, amit a tanítványok elé állít, amikor azt mondják, hogy ki a nagyobb gyermek, ha nem lesztek olyanok, nem mentek be a mennyek országába. Hihetetlenül nehéz. De a kérdés mélyebbre visz. Hogyan tudnám Krisztust a kereszten, az ő halálában szemlélni, ha nem bírok odafordulni a gyenge, a sebezhető, a kudarcot vallott, az elcsúfított felé, ha ezek elől elrejtem az arcom? Mert hogy Jézus a legnagyobb senki. A mi Istenünk Jézus a legnagyobb senki. Aki átokká lett a kereszten, ahogy Pál mondja, aki utolsó, aki senki. És értitek, hogyan tudnék én, meg mi, Isten népe ma ebben a Jézusban hinni, és őt követni, ha nem ismerjük őt? De hogyan ismerhetem meg őt, miközben a legfőbb kérdésem, hogy de ki vagyok én, és hogyan leszek nagyobb? Mert ez biztosan nem fog odavinni a kereszten, Krisztus halálán való elmélkedéshez, gondolkodásához, meditáláshoz. Hogyan tudok én keresztényként ebben a Krisztusban növekedni, vagy nem keresztényként, hogyan tudok közel kerülni egy ilyen Istenhez, aki utolsó és senki, ha ilyen erővel a másik kérdés ott van velem, megoldatlanul. És ennek a meditációnak, Krisztus ismeretének, hogy megismerjem őt először, vagy egyre mélyebben és egyre jobban, hogy ki ez, aki ott van a kereszten, mi a kereszténység titka, hogy az Isten meghal. Ennek két összetartozó oldala van legalább. Az egyik a tartalmi. Hogy meg kell gondolnom újra és újra, hogy miért lett ő egy a kicsinyek közül. És tudom, hogy tudjátok a választ, de felejtsétek el, és tegyétek fel újra a kérdést. Uram, miért lettél te egy a kicsinyek közül ott? És mit jelent ez most nekem? És ha 100 éve tudod a választ, és bármikor elmondod a 4 pontos evangéliumot, vagy profi vagy benne, érted? Újra és újra, de mi ez a történet? Mintha először néznél rá. Mi történt itt ő vele? Hogyan kapcsolódik ez ahhoz, hogy elmegy a 100. az eltévedt, az elveszett bárányért? Meg kell gondolni 100-szor és 1000-szer, hogy lehet, hogy ő azért lett elveszett, hogy engem és a világot megmentse. Hogy is van ez, hogy a halálában azért azonosul a megvetettekkel és a senkikkel ő, és ő maga azért lesz megvetett és senki, hogy én végre egyszer lehessek úgy igazán, de egészen más, hogy valaki. És ne hidd azt, hogy tudod az evangélium történetét. Ne hidd azt. Mert ez soha nem merül ki. És ennek, ha ezt teszed, de ott van a, így mondom, az esztétikai oldala, hogy szemléled Jézust a kereszten. Kellemetlen, taszító, nem szeretem, nem akarom. És mégis. Hogyan tudnám Krisztust a kereszten szemlélni, ha nem bírok odafordulni a kicsinyekhez, vagy másik oldalról? Hogyan tudok odafordulni a kicsinyekhez, ha nem időzöm ennek a megfeszített Krisztusnak a jelenlétében? Tehát én azt mondom, ha nem fordulok oda a kicsinyekhez, meg elmegyek mellettük az aluljáróban, rájuk sem nézek. Nem kell mindig, nem arról beszélek, hogy nem moralizálok, állj meg, nem tudom mit. Egyszerűen mi a lelkület? Az valószínűleg abból jön, hogy nagyon kevés időt töltök Jézussal, aki kicsiny, meg aki senki. Mert hogy csak akkor fog ez történni, ha Krisztussal vagyok. Vagy ha a másik oldalról jössz, és azt mondod, hogy te nem tudsz mit kezdeni már ezzel a Krisztussal, mert már, vagy mert már annyit kezdtél vele, vagy mert azt mondod, hogy nem tudsz közel kerülni, nem vagy hívő, nem találkoztál vele, akkor mi lenne, ha azt a gyakorlatot beraknád az életedbe, hogy elkezded figyelni körülötted a kicsinyeket, a senkiket, a megvetetteket, a lenézeket, és így tovább. Kezd el őket nézni. Kezd el őket figyelni. Kezdj el ne a nagyobbra nézni, meg magadra nézni. Kezdj el azokat nézni, hogy összmész a városban, akik senkik vagy semmik. Nézd őket. És kérdezd, hol vagy te ezekben, Jézus? Milyen vagy te, Jézus, ha ezekre nézem? Hogy elkezdem ezeket nézni? Hogyan visz ez engem oda hozzád, Jézus? Isten legyen irgalmas, hogy ne csak hallgassuk, hanem megtegyük. Végül, ahogy a valakik igazi valakivé válnak, szóval hogyan szabadulunk meg a dilemmától? Azt látjuk, hogy hogyan lesznek a kicsinyek áldása. Oda visznek Jézushoz, Jézus oda visz hozzájuk, mert Jézus maga is kicsiny és senki. De hogyan szabadulok meg a dilemmától? Ez még nem ütötte ki a szívemből a dilemmát, hogy ki vagyok? Ki mondja ki a végső szót? Hogyan rendződik le ez a hajsza a lelkemben, a szívemben, hogy valakinek lennem kell? Hogyan rendeződik le? Lerendeződhet-e egyáltalán? És azt látjuk, hogy Pál apostol, és most már az ő életéről egy kicsit, igen releváns vallomást tesz a korintusi gyülekezethez írt levélben, amit olvastunk a lekcióban, amikor azt mondja, én magam a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. Nem ti mondjátok meg, hogy ki vagyok. Vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, azt mondja másodszor, magam sem ítélkezem önmagam felett. Szabad vagyok. Szabadság. Ez nem azt jelenti, hogy valaki nem tudja meghallgatni a másik kritikáját, megmérni, ez nem azt jelenti, hogy erre képtelen. De hogy nem azt fogja megmondani, hogy ki vagyok, hogy ti mit mondtok rólam. Másodszor, nem azt jelenti, hogy nem tud önmagára reflektálni, nem tud önvizsgálatot tartani és bűnbánatot tartani, de azt mondja, hogy de nem én ítélkezem, nem én mondom ki magamról a végső szót. Szabad vagyok. De hova tűnt a belső kérdés, hogy ki a nagyobb? Hova tűnt ez Pából? Hiszen ott van mindannyiunkban. Hogyan tűnhet el valami, ami ilyen szinten része az életünknek? Nem lehet, hogy csak úgy eltűnt, hanem valahonnan meg kellett kapnia a felmentő ítéletet. Meg kellett kapnia a helyes választ. És ezért így folytatja, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazá, mert az Úr az, aki felettem ítélkezik. Az Úr az. Egyetlen egy módon szabadulsz meg. Nem a másik ember mondja meg, nem te mondod meg magadnak, hanem Isten az, aki kimondhatja azt a szót, hogy vagyok valaki. Hogyan? Hogyan? Az apostol Isten előtt áll, aki kimondja a végső szót, de Pál életében sok minden történt, amíg eddig eljutott. Először fogta a csomagot, ami arról beszélt, hogy én valaki vagyok. És Pál a ki a nagyobb történetben a legnagyobbak között volt, mint zsidó, tanult ember, a farizeusok pártjának a tagja, ebben a körben ő top. És azt mondja, ha más valaki úgy gondolja, hogy bizakodhat abban, ami neki van, most így mondom, én mindinkább. És elmondja, hogy ő miért nagyobb. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyábin törzséből származom. Héber a héberek közül. Törvény szempontjából farizeus, ez ott pozitív, jó? Buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Annyira zsidó voltam, hogy még üldöztem is Jézus követőit. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Érted? Ez a legnagyobb. De valami történt, és utána azt mondja, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, ami engem valakivé tett, kárnak és szemétnek ítéltem a Krisztusért. és most is kárnak és szemétnek ítélek mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Mert a valaki, mindezzel, ami neki volt, ez a valaki Krisztussal találkozott. És ezért ebben a találkozásban, amikor látta a senkit, aki érte lett senkivé, ebben a találkozásban ezt az egészet letette, és azt mondta, hogy ez szemét. Szemét azt, hogy mit gondolnak rólad mások. Szemét azt, hogy abból akarsz élni, hogy ki mit mond rólad. Szemét azt mondja Pál, hogy abból akarsz létezni, hogy te majd megmondod, hogy kinek értékeled magad. Mindez szemét, érted? Sehova nem visz. Nem hoz ki soha ebből a dilemmából. Nem tesz soha valakivé. Hanem amikor ott vagy Krisztusnál, ott vagy az ő keresztjénél, rájössz, hogy mindezt elengedhetem. Miért? Mert ott Krisztusban, amikor mindezt elengedem, senkivé leszek, és meghallom Jézus Krisztustól. Te vagy az én szeretett gyermekem. Te vagy az én teremtményem. Te vagy az igazán valaki az én kezemben. Te vagy a megismételhetetlen egyetlen, akit az én atyám teremtett, és akit én megváltottam. Te vagy valaki én bennem, szabad vagy az összes többitől. Így lesz a valaki Krisztus előtt senkivé, hogy aztán Krisztus által a senki legyen egy egészen más valaki, valakivé. Előttetek lehetnek emberek, akiknek a szavukra vágytok. Ki az a szó, ami ha azt mondanám, amire a szíved vágyik, akkor úgy éreznéd, hogy valaki vagy. És lásd meg, hogy ezen a ponton a te szíved egy báványtól, egy nem Istentől várja, hogy megmondja, hogy ki vagy. Ez lehet a feleséged, lehet a férjed, lehet a barátod, lehet az anyád, lehet a gyereked. Kinek a szava hiszed ebben a pillanatban, hogy definiál téged, és megmondja, hogy ki vagy. Kinek a szavára vágysz, minél mélyebben. Tagadd meg, hogy ő mondja meg, hogy ki vagy. Szabadulj fel. Jöjj Krisztushoz, mondd ki, hogy ez bűn, és nem az ő szava fog téged. Soha nem az ő szava, csak az Atya szava Krisztusban, aki valóban megmondja, hogy ki vagy. Térj meg, tarts bűnbánatot, veszítsd el. Vagy ha ott van a saját gazdagságod, el tudod mondani, hogy mi mindened van, a családod, a vallásod, a hited, a vagyonod, a munkád, a szép gyermekeid. Mindent el tudsz mondani, hogy ki minden, miért vagy te valaki. Fogjad ezt a csomagot. Fogjad ezt a csomagot. Gyönyörű, szép, ragaszkodsz hozzá. Fogjad ezt a csomagot. És tedd fel a keresztre. Kárnak és szemétnek ítélem. Nem abban az értelemben, hogy ebből minden rossz. Pál használta az ő zsidó tudását, meg egy csomó mindent később. De abban az értelemben kár és szemét, hogy nem ez mondja meg, hogy ki vagy, és amíg te ebbe kapaszkodsz, addig te Krisztusban nem kapaszkodsz. Csak akkor gyere ki ma úrvacsorázni, ha azt tudod mondani. Uram, tehetetlen vagyok, semmi vagyok, nem tudok magammal mit kezdeni, de mindent odadok neked. És nyitott vagyok arra, hogy te betöltsél, hogy te valakivé tegyél, hogy te tápláljál, hogy te életet adjál. Hogy történjen velem, ami egyedül velem történhet. Egyedül általad történhet velem. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, könyörgünk, hogy a te megbocsátó szereteted uralja az életünket. Ne csak ezekben a percekben és pillanatokban, hanem életünk minden órájában. Mert haragtól, fájdalomtól izzó szíveinknek ez az egyetlen esélye. Jöjj Szentlélek, tölts be az életünket, hogy valóság legyen, amire annyira vágyunk, hogy teremjük a lélek gyümölcsét, a szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet, a szívességet, a jóságot, a hűséget, az önmegtartóztatást. És hogy valóság legyen az, hogy ott él a szívünkben a hit, az örök élet reménysége. Ott él a szívünkben, legyen elpecsételve a te lelked által, hogy a te gyermekeid vagyunk. És senki és semmi nem választhat el tőled, a te szeretetettől. De nem csak magunkért könyörgünk, hanem testvéreinkért, szeretteinkért, a terheket hordozókért. Könyörgünk a gyülekezetünkért, a városunkért, református egyházunkért, hogy Szent Atyánk, tartsd meg őket a te neved által, őrizd meg őket a gonosztól, és cselekedd meg, hogy a te igéd világosságában járjanak, hogy növekedjenek Jézus Krisztus ismeretében. Könyörülj rajtunk, hogy a te dicsőségedre éljünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.